Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Boris Kálnoki, a Matthias Corvinus Kollégium média iskolájának a vezetője, újságíró kolléga.
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, kollégák révén miként utaltam is arra. Tegeződni fogunk, ez persze nem befolyásolja a témák komolyságát. Beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy egy kétnapos konferenciát szerveztek, amelynek tulajdonképpen a fókuszába a médiavállalatok és a kiadók jövője került. Ez a konferencia ma és holnap tart. Ez a Matthias Corvinus Kollégium keretein belül zajlik. Nézzük első körben, hogy miért pont ezt a témát helyezetek középpontban, már mint a médiavállalatok és a kiadók jövőjét.
Hát igen, elég sorsdöntő kérdésnek tartom a kiadóknak a sorsát, hiszen mindent, amit ismerünk, vagy vélünk ismerni tudunk a világról, azt majdnem totálisan a médiákból, meg a könyvekből tanulunk meg, vagy tudunk meg, és a média kiadók és a könyvkiadók azért komoly gondokkal küzdenek. Az üzleti modellek, a régi üzleti modellek már nem működnek, és a nagy kérdés az, hogy mi lesz, ha nem sikerül ezt megoldani. Akkor olyan világban fogunk élni, ahol nem mondom, hogy nem lesz már többi hiteles újságírás vagy információ, de egyre nehézebb lesz hiteles információhoz jutni, és az is lehet, hogy olyan társadalomban fogunk élni, ahol az emberek már nem olvasnak könyveket, beleértve azok az emberek, akik kormányoznak bennünket. Most szerencsére Magyarországon van egy miniszterelnök, aki kifejezetten szeret olvasni, ennek hatása is van a kormányzására, azt hiszem, de simán elképzelhető, hogy a következő generációban már olyan emberek lesznek a hatalmon, akik nem olvastak könyveket.
Ilyen fontosnak tartod, vagy ilyen nagy befolyása van továbbra is a médiának, miként utaltál itt a műsor első percében? Továbbra is? Tehát azt határozza meg alapvetően mondjuk a képet a világról bárki számára?
Ami történik a szomszédságunkban, azt mi látjuk saját szemünkkel, de Ukrajnában, hogy a háborúval mi van, ezt csak úgy tudhatunk, hogy követünk a médiákat, újságírók mennek ki a terepre. Ha ez nem lenne, akkor csak az lenne, hogy az egyik oldal azt mondja, a másik meg ezt, és mi nem tudhatunk, hogy mi van.
Régóta szakmában, vagy ezért is talán szerintem kulcskérdés az is, hogy ha már említed az átalakulás témakörét, hát ugye mondják, most ugye angolsággal mondom, hogy print is dead. Te is úgy látod egyébként, hogy az online és a virtuális világban történő alkalmazkodás egyértelműen felülírja az írott sajtónak a jelentőségét?
A heti lapoknál nem annyira, a női lapokra nem vonatkozik annyira ez a folyamat, ez egyenlőre még marad print formátumban, vagy tud túlélni, viszont a napi lapok ezek valóban printben meghaltak, ezt el lehet felejteni, és a sorsdöntő kérdés úgy hangzik, hogy lehet túlélni egy digitális világban, mi kell hozzá, hogy átalakuljanak a hagyományos médiacégek online vállalatokká. Amellett persze van számos új médium, ők már digitális formátumban indultak, nincs ott nyomda, nincs papírköltség, úgyhogy ennek előnyei is vannak, de akkor is, ha a média fogyasztót nem lehet rávenni, hogy fizesse a tartalomért, akkor elég sötét a jövő, mivel a reklámbevétel, ennek a döntő része egyre jobban a tech óriásokhoz megy, a Googlehez, a Facebookhoz, esetleg egy kicsit a Twitterhez. Tehát egyre kevésebb pénz maradt maga a médiacégeknek, a médiavállalatoknak, és úgyhogy kell valamit kezdeni, kell jövedelem, és ha ez a jövedelem nem a piactól jön, azt jelenti, hogy a független újságírásnak vége, mert azt jelenti, hogy a pénz akkor az államtól kell, hogy jöjjön, vagy az EU-tól, vagy valami NGO-tól, amennyiben nem sikerül élni abból, amit előállítunk, ha a terméket nem tudunk profitabilisan eladni, tehát az újságírást, akkor nincs többé függetlenség.
Egyéb iránt hogy látod, önmagában akár online vagy virtuális felületen dolgozunk, elég írni, vagy több is, több minden kell hozzá? Gondolok itt egyébként olyan mellékági szereplése, mint például konferenciák szervezése, klubestek, speciális kiadványoknak a dimenzionálása.
Hú, maga az írni, ez már maximum a feladatnak a fele. A sikerreceptre nézünk azokat a nemzetközi médiavállalatokat, ahol sikerült egy működő online üzleti modellt kialakítani, akkor az durván úgy néz ki, hogy a szerkesztőknek, az újságíróknak a felét azt kirúgták, a legtöbb tudósítót szintén, akik kint vannak és tudósítanak, helyett ilyen technikusokat vették fel, amelyeknek az a dolguk, hogy algoritmusokkal foglalkoznak, a újságírói terméket az Instagramon, a Facebookon, Twitteren, a Googlen próbálják úgy elhelyezni, hogy ez látható legyen, található legyen, mindenki találkozzon vele, és így jön össze a...
Tehát csak a letöltés a számít, klikszám. És a klikszám, magyarán?
Hogy?
Tehát csak a letöltés számít ezek után, és a klikszám, kint utaltál?
Nem, de az fontos, mert attól függ a reklámbevitel. Ha egy, mondjuk egy Adidas, vagy egy BMW azt látja, hogy naponta 2 millió ember látogatja ezt a médiumot, akkor jó sok pénzt lesz hajlandó fizetni egy reklámért. Úgyhogy arra kell a klikszám, viszont ahogy épp említettem, mivel maga a torta, a bevitelt torta az egyre kisebb lesz, mert ennek egy döntő része a tekoriásokhoz megy, kell rávenni az embereket, hogy fizessenek elő online. Ez Magyarországon teljesen esélytelen jelenleg.
Néhányan azért próbálkoznak vele, néhány online, de hogy látod, hogy piaci szempontból még ez olyan gyerekcipőben jár?
Magyarországon nem működik egyszerűen, egyenlőre arra nem találtak a receptet, ez talán azért van, mert kik sikeresek nyugodtan online, igazából a nagy régi márkák, a New York Times, a Le Monde, Németországban a Die Welt, a Die Zeit, a Bild, ők valahogy, ők rendelkeztek hagyományon, márkabrenddel, hitelességgel és nagy erőfeszítéssel bár, de sikerült valahogy átállni egy ilyen online modellre. Na most a magyar médiapiac teljesen más, a kommunizmusból úgy jöttünk ki, hogy csak a diktatúrának a média termékek léteztek. Ezóta többször is ilyen teljesen átalakulás ment végig, és nincs az a hagyományos márka, amely nagyon erős és hiteles a piacon, és amiben hisznek az emberek, és hajlandóak fizetni a hiteles újságírását.
Szerteágazó nemzetközi tapasztalattal bírsz, hogy látod egyébként a magyarországi sajtó minőségét? Tehát akkor, amikor ha beszélünk online-ról vagy print lapokról, hozzuk azt a szintet, mint amit a osztrákok, a németek, a svájciak, az olaszok? Minőségi újságírás tekintetében?
Meg kell mondjak, hogy átestem egy változáson, mert mint nyugati úgymond újságíró, amíg még aktív voltam ebben a szakmában német nyelvű újságíróként, egy kicsit, mint a legtöbb kolléga talán, volt ilyen tendenciám, hogy lenézek a magyar sajtót. Közben aktívan foglalkozok vele, dolgozok a kollégákkal, a diákokkal, elemzem ugye a különböző műfajokat, és meg kell mondjam, hogy azért nem olyan rossz, és vannak területek, ahol kifejezetten erős a magyar média. Mindkét oldalon egyébként. A gyenge pont persze az, hogy van ilyen osztottság, van baloldali, meg jobboldali médiavilág, és ennek az ára az, hogy nincs hiteles média, amelynek az a hírne vagy semleges, és hinni lehet mindent, ami ott áll. De például a tényfeltáró újságírás mindkét oldalon nagyon erős. Tehát kutatnak, a gonoszok a különböző szerkesztőségeknél, hogy ki honnan szerzi a pénzt, mit csinál vele, ilyen nincs Németországban, ilyen jellegű újságírás ott annyira nem létezik, és azért az ember kíváncsi rá.
Akkor ez valamiféle angol száz vagy amerikanisztikus elem számunkra, de a magyar sajtóban? Ugye ott erős a tényfeltár újságírás, főleg a brit sajtó, Egyesült Államok sajtójában.
Igen, inkább ott van ilyen hagyomány, de ahhoz képest is én szerintem a magyar tényfeltár újságírás még annál is erősebb. Talán van olyasmi, hát egyrészt politika, mozgató rúgók vannak mögötte, mindkét oldalról egyet ártani szeretnének a másik tábornok, és így erőteljesen kutatnak, még próbálnak a gyenge pontot találni. Ez a nyugati sajtóban annyira nem jellemző, hogy direkt próbálunk ártani egy politikai tábornok, hanem persze tartozik a feladathoz, hogy ahol visszaélés van, azt próbáljunk feltárni, de ez sok inkább ilyen melléktermék, nem a
tehát fő. Tehát itt, ahogy kiveszem a szavaidból, harcosabb a helyzet.
Hát eléggé.
Maradunk még tovább is a konferenciánál, pontosabban ugye a szituációnál, hogy hát mi a hasonlóság, valamint az eltérés a magyarországi médiacégek és kiadók, valamint a lehet így nagyon tágabb értelemben fogalmazni a külföldiek között.
Hát ha a politikai irányultságot nézünk, itt megy a ketrecharc, mindenhol folyik a vér, miközben mondjuk a német nyelvű médiapiacon inkább ilyen konzenzus van, ott is átváltozik egy kicsit, lassan megjelenik egy kifejezetten jobboldali sajtó, amely harcios és kellemetlenségeket okoz a fősodrású médiáknak. Az angol nyelvterületen inkább jelen van az a fenomén, hogy akkor bal és jobb, ezek harcolnak a médiapiacon. Amerikában ugye ott van a New York Times, a másik oldalon van a Fox News, kifejezetten konzervatív tévécsatorna, a Wall Street Journal, inkább konzervatív újság.
És tegyük hozzá egyébként, talán ez budapesteni furán hangzik, de hát komoly politikai tényezők ők kint. Hogy nem csak Magyarországon van a média, vagy a médiumoknak komoly befolyásoló erejük, hanem az Egyesült Államokban befolyásolják egy elnökválasztás kimenetelét is, nem?
Hát igen, de már nem oly annyira, mint régebben. Ott hagyomány, ami Európában elképzelhetetlen hagyomány, hogy a nagy szerkesztőségek kimondják egy választás előtt, hogy kinek drukkolnak. Mi New York Times, vagy akár Boston Globe, akármilyen újság, mi azt hiszük, hogy XY jelölt sokkal jobb lesz az országnak, mint a másik.
Bocsáss meg, akkor emlékezhetlek arra, hogy ilyet mondott tavasszal a TV2, és hatalmas botrány lett abból, hogy egy szerkesztőség kollektívája kiáll egy fennálló rezsim mellett. Emlékszel rá bizonyára?
Hát a rezsimet nem mondanám, de ez egy amerikai hagyomány.
Hát most átvitt értelme mondtam, inkább kicsit
inkább. És valahol sokkal őszintébb, mert úgy is drukkolnak neki. No, ha ezt ki is mondják, ez transzparensebb, szerintem nincs semmi baj azzal. Ami viszont nagyon változott, az, hogy a politikusnak már nem kell a hagyományos média ahhoz, hogy hirdesse az üzenetét. Egy Donald Trumpnak elég egy tweetet kilőni a Twitteren, és már is ott van az üzenet a választópolgárnál. Nem kell hozzá az a szűrő, hogy a New York Timesnak adjon interjút, aztán jönnek a gonosz kérdések. Nem, az már nem kell a politikusnak manapság, ott van a Facebook, ott van a Twitter, és ő maga üzenhet.
Továbbra is maradva a konferenciátoknál, kiket sikerült a mától kezdődő kétnapos eseményre meghívnotok?
Döntő szempont nekünk a szakmaiság volt. Jön például Florian Nehm, az Axel Springer kiadónak, az a Európa legnagyobb kiadója. Ő ott az európai szabályokkal foglalkozik. Elég fontos ember ott. Kifejezetten örülök neki, hogy elfogadta a meghívásunkat. van hát egy itthoni nagy tekintélyű szakember is jön, Kovács Tibor, ő a Rengi kiadónak a vezér igazgatója. És ugye említettem, hogy van az a digitális átállás, a hagyományos médiák valahogy próbálnak átalakulni, miközben jönnek a fiatal forradalmárok, akiknek nincs nyomdájuk, nem terelik őket az a nagy gépezet, a hagyományos médiagépezet, és akkor egy pár emberrel jönnek egy új formát, digitális formátummal, és így lesznek sikeresek. Ilyenekkel is találkozunk a konferencián, említeném különösen Jair Netanyahu-t, ő az izraeli miniszterelnöknek a fia, de egyben egy nagy média személyiség Izraelben, egy podcast műsorvezető, és nagyon fogunk csodálkozni szerintem, amikor már már a kezdettől fogva érteni fogunk, hogy ez a podcast, ez teljesen átváltoztatja a média világot, mert hirtelen versenyben vannak a hagyományos könyvkiadók, a média, de a zeneipar is, ez az audio formátum, a Spotify-on keresztül, ez egy új platform, ugye ott mindenki hirtelen versenyben van egymással, aki korábban nem volt versenyben egymással.
És teljes mértékben átalakítja szerintem a frontokat. Mit reméltek egyébként a konferencián kicsengésétől?
Szerintem ezt már mondták is nekem a előkészítő beszélgetésekben több szakember azért is jön, hogy tudjon networkingelni, vagy hogy kell ezt mondani magyarul. Tehát más szakemberekkel összejönni, eszmét cserélni, kontaktot teremteni, és nézni, hogy a többieknél hogy megy az üzlet, milyen ötletek vannak ott.
Mennyire volt nehéz Magyarországra invitálni neves szakértőket, akiket említettél? Hát köztad a másosajnos, itt megjegyeznünk, hogy nem a legjobb finoman szólva Magyarország nemzetközi megítélése a sajtóban. Ennek ellenére jönnek szívesen?
De szakembereknél ez annyira nem jellemző. Hát itt tényleg szakkérdésekről van szó, és amikor említettem az előbb Florian Németh, hát ő nem fogadta volna el azt a meghívást, mégis csak Axel Springer, ez nem valami szélső jobboldali mini sajtóorgánum.
Hát pontosan nem, hiszen nem. Hát a Magyarországon komoly befolyással bírt annak idején, meg talán még most is fontos tényező, hiszen akkor még talán szerintem nem éltél Magyarországon, mikor az Axel Springer uralta a megyei napilapokat többek között.
De itt voltam a 90-es években, és na most jobb, ha nem beszélek túl sokat, mert akkor még a végén kiderül, hogy miket mondott annak idején az itteni Axel Springer vezető a piaci helyzetről. De igen, nagy befolyásuk volt, és de hát erről is szó lesz így közvetítve, amikor az európai szabályozásról beszélünk, mert van egy új szabály előkészülőben, a European Media Freedom Act, a média szabadság, mit tudom én, szabálya, vagy törvénye. Ennek egy része úgy néz ki, hogy a média tulajdonosok, tehát annak idén Magyarországon a németek, svájciak, osztrákok, neki ne legyen joga beavatkozni a szerkesztőség munkájába. Na, minden kiadó ezt ellenzi, ezt elutasítja, kivéve a skandináv kiadóknak egy része. Gondoljunk végig, ha már úgyis egyre nehézebb pénzt keresni a médiapiacon, ha még hozzájön az, hogy a tulajdonos nem presszió, tud irányt adni, nem tud profilt adni a sajtóorgánumnak, akkor lehet, hogy a végén az lesz, hogy na, minek legyünk egyáltalán a piacon.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.